Sziasztok!
Én Sára vagyok.
Én pedig Eszter.
És ez itt a Sárga Bögre Podcast. A mai epizódban a várandóságról fogunk beszélgetni. Arról, hogy milyen elképzeléseink, vágyaink voltak, vannak, hogy számomra milyen jelenleg a valóság ezzel kapcsolatban, és az egész utazásról, ami eddig nekem ez a 3 trimester volt. Még az elején leszeretnénk azt szögezni, hogyha bárki számára valamiért ez jelenleg érzékeny téma, és úgy érzi, hogy nem tudná befogadni, vagy nem jó hatással lenne rá, az inkább most kapcsolja még ki, mert nem szeretnénk senkiből rossz érzelmeket kiváltani. Ehhez kapcsolódik az is, amit még így az elején el szeretnék mondani, hogy valahogy ezért is nem posztoltam sokáig arról, hogy kisbabát várok, mert annyira úgy éreztem, hogy tényleg ez egy baromi érzékeny téma, és egyrészt nagyon sokáig éltem meg úgy ezt az állapotot, hogy baromira törékeny. És annyi szomorú, rossz és nehéz történetet, sorsot láttam magam körül, hogy sokáig úgy éreztem, hogy erről nem tudok még beszélni, és valahogy nem is beszéltem aztán sokat, csak nem titkoltam tovább a tényt, de szerintem erről még, ezt még jobban ki fogjuk fejteni a későbbiekben.
Igen, és amúgy, amíg ezt így felvezetted, sűrűn bólogattam, azért, mert nagyon egyetértek abban, úgyis, hogy én nem vagyok várandós, szóval nagyon egyetértek abban, hogy ez egy nagyon érzékeny téma, és amúgy gondolkodtam azon, mert azért én elég korán megtudtam, és ezt köszönöm neked, hogy babát vársz, és amúgy, amikor először írtad, hogy valamit majd akarsz mesélni, akkor úgy volt, hogy így nem tudom, hogy miért, de már előtte is volt egy ilyen érzésem, hogy valami van veled, és akkor, amikor ezt írtad, akkor így mondtam Krisztiánnak, hogy mondom, figyelj, mondom, szerintem Sára babát vár. Mondom, hogy ezt érzem, biztos vagyok benne, és akkor mondta, hogy hát jó, nem, jó lehet, de nem biztos, várd meg, hogy mit mond, és akkor aztán ugye írtad. Szóval...
És akkor mondtad, hogy én megmondtam.
Igen, persze, hogy mondtam, ezt imádom mondani, hogy én megmondtam, még akkor is, ha idegesítő. Szóval egyébként... Az egy érdekes dolog, hogy mennyire erősen élted azt meg, vagy éled azt meg, hogy ez egy törékeny téma, mert biztos vagyok benne, hogy az, de hogy valamilyen szinten mégis azt gondoltam, hogy egy icipicit többet fogsz erről posztolni, és nem azért, mert közléskényszered lenne, hanem egyszerűen csak tudom, hogy szereted megosztani, szépen megfogalmazni, szépen vizuálisan megvalósítani azt, ami benned van, ami történik veled, és így naplószerűen tudod így feljegyezni a dolgokat, akár Instagramon, akár ahogyan szoktad, de amúgy meg tökre megértelek mindenféle a beszélgetéseinkből kifolyólag is, meg egyébként is értem, hogy ezt miért így közelíted meg, csak így akartam erre kapcsolódni.
Azt hiszem, hogy én is úgy gondoltam, hogy többet fogok majd erről dokumentálni, és még amikor, tehát nem konkrétan ezt így terveztem, de amikor már tudtam, hogy szeretném elmondani, szeretném megosztani, akkor olyan érzésem volt, hogy csak akkor tudnék elkezdeni erről írni, hogyha szépen mindent így időrendbe elkezdenék felsorolni, vagy feldolgozni, mert hogy hiányérzetem lenne, ha csak így belecsapnék a közepébe. És viszont sosem éreztem azt, aztán nem jött el az érzés, hogy igen, én ezen a platformon most ennyire kiadom magam, vagy kiteregetem, mert nem éreztem azt, hogy elég lenne az a szó, mennyiség, amennyit én le tudok írni egy-egy kép alatt. Meg nem biztos, hogy az a legmegfelelőbb, vagy legkifejezőbb, és akkor igazából igazából így elmaradt. Hú, egyébként...
Neked így most jó.
Nem kapok levegőt rendesen, nem bírok ilyen hosszú mondatokat elmondani.
Szóval jó, mi a kérdés? Néha majd így a szabadba vágok, hogy tudj kezdve levegőt venni. Szóval csak még annyit akartam, mielőtt belevágunk, úgy igazán, hogy vagyis hát már bele is vágtunk, miket beszélek. Szóval, hogy úgy érzed, hogy akkor neked így jó. Szóval, hogy neked így jó volt, meg így jó is, hogy annyit, amennyit erről kommunikálsz kifelé. Tudom, hogy nem ez a lényeg, tisztában vagyok vele, hogy nem ez számít, hogy mennyit kommunikálsz ebből kifelé, de hogy jól tud esni, vagy jó lehet-e... Annyira nehéz erről az egészről amúgy kommunikálni, meg beszélni, hogy nem tudom, hogy... Szóval, hogy úgy is lehet tök okés egy terhesség, és egy csodálatos élmény, hogy erről igazából senki nem tud, csak a családod, meg akikkel találkozol, mert látják a pocakod, meg követik az életed, viszont hogyha már egyszer egy icipicit is egy olyan személyiség vagy, akinek mondjuk aktívabb az Instagramja, több energiát ölsz bele, foglalkozol, stb., akkor tudod úgy, kicsit azt érzem, hogy olyan titoktartás övezi azt, hogy valaki babát vár, hogyha semmit nem kommunikál erről, meg ilyenek. Szóval, hogy szerintem te amúgy pont jól megtaláltad azt, nem mint hogyha meg kéne, hogy ítéljem, csak hogy azt gondolom, hogy szerintem te pont...
Nem érzed azt, hogy eltitkolom, és hogy...
Igen, nem érzem azt, hogy eltitkolod, de azt se érzem, hogy az arcába nyomod bárkinek. Mert igen, érinthet valakit nehezen az, hogy látja állandóan, hogy mit tudom én, egy velekorú, vagy a korosztálya, vagy egy ismerőse babát vár, neki meg nem sikerül, vagy valaki meg amiatt szólhatna meg esetleg, hogy hát hogyha mindenről beszélsz, akkor ezt miért titkolod? Szóval, hogy annyira sok támadási felülete van ennek az
igen,
egész témának.
Igen.
De mégis inkább csak örülni kell neki, hogy ez a csoda megtörtént.
Igen,
szóval, hogy érted?
Ezzel, tehát hogy ez is volt az érzésem, hogy sokakat érzékenyen érinthet a téma. Viszont ahhoz, hogy egyáltalán mondjuk azt tudjam mondani, hogy figyeljetek tényleg, aki most erre nincs kész, hogy ezt lássa, vagy nem érzi magát a célközönségnek, az kövessen ki, mert úgy lesz mindenkinek a legjobb. És szóval senki mentális egészségére nem szeretnék negatívan hatni, de hogy úgy éreztem, hogy mindehhez el kellene kezdenem beszélni, vagy hát írni, vagy amit csinálok, és ahhoz, hogy elkezdjük írni, ahhoz az elejétől kezdve az elejétől föl kéne göngyölítenem az egészet, mert hogy az így tök fura lenne, hogy csak kirakok egy random képet, hogy sziasztok, terhes vagyok, aki akar kövessen ki, akkor az megint annyira olyan.
Kövess ki, mert terhes vagyok.
Igen, szóval, hogy azt se éreztem volna jónak.
Értelek. Fú, amúgy erről nagyon sokat tudnánk beszélgetni, de biztos, hogy fogunk is még. De akkor egy kicsit valahogy vágjunk bele jobban a témába. Szóval először arra gondoltunk, hogy általánosságban így beszélgetnénk a várandóságról, mert hát elég egyértelmű, hogy egész más nézőpontunk van most, és más helyzetben vagyunk, hiszen Sára babát vár, én pedig nem. De abban teljesen egyetértünk mind a ketten, hogy az anyává válásnak a folyamata, és az, hogy valaki megérezze azt, hogy anya lett, és hogy igazán átérezze ezt az egészet, ez teljesen különböző időpontokban, különböző korszakokban, különböző helyzetekben következhet be. Tehát beszélgettünk is erről, hogy simán előfordulhat, hogy valakinek nem sikerül az, hogy teherbe essen, és mégis egy anya, most Mónika jut eszembe egyébként a természetesen a Friends-be, vagy lehet, hogy már épp a második babáját várja, megszületik a kis tesó, és akkor érzi azt igazán, hogy anya, szóval, hogy én nem tudom, hogy ez milyen érzés lehet, kíváncsi vagyok rá, viszont azt tiszteletben kell tartanunk, és azt szem előtt kell tartanunk, hogy az anyává válás érzése, és ennek az összes kis szegmense egy érzékeny és komoly téma. És minden szépségével, jóságával és nehézségével ez egy olyan dolog, amiről amúgy nagyon nehéz beszélgetni. Szóval amúgy én izgulok. De először a családból hozott mintákról és az egész témához való hozzáállásunkról szeretnénk egy kicsit beszélgetni. És akkor, Sára, neked így milyen családból hozott mintáid vannak, vagy hogy milyen ilyen kis emlékeid vannak gyerekkorodból erről a témáról?
Én az egész családunkban a legidősebb gyerek vagyok, szóval így unokatesók szintjén is mindenhol én érkeztem legelőször. Úgyhogy kicsiként sokat láttam magam előtt kismamákat, sokat, tehát hogy nagyon, nagyon foglalkoztattak engem a kisbabák, és én nagyon hamar olyan szerepbe helyeztem magamat egyébként, hogy mindig én voltam azon nagyobb, hiába csak nem tudom, az öcsém is a legnagyobb, meg az unokatásom is ilyen két és fél évvel fiatalabbak nálam, de hogy én mindig azt szerettem volna lenni, aki anyáskodik, aki irányítja a játékot, aki gondoskodik a másikról.
Ismerős.
Igen, úgyhogy így tényleg így, amikor pici voltam, akkor elég gyakori volt a maga a várandóság témája. A környezetünkben egyébként ugye nekem anyukám, ő négy gyereket szült, négyen vagyunk tesók, és úgy érzem egyébként, hogy nem tudok eleget az ő várandóságairól, egyébként azon kívül, hogy hármat végignéztem, egyet meg végigéltem, de nincs elég információm arról, hogy milyen volt ez neki. A húgomnál emlékszem, hogy egyszer-kétszer hányt, de hogy nincsenek annyira konkrét emlékeim. Illetve a születésemmel kapcsolatban tudok még dolgokat, így jobban, nehézségeket. Nekem a születésem előtti hetet anyukám kórházban töltötte már, mert nagyon dagadt a lába, és emiatt befektették, mert nem tudom, megfigyeléset kellett gondolom tartani. És aztán ilyen klasszikus vízelfolyósan, ilyen nagyon filmesen indult be a születésem, de nem volt egyébként egy egyszerű dolog, és egy teljes team állt a körbe anyukámat, úgyhogy nem is lehetett túl intim vagy meghitt. Nagyon sokan voltak ott.
Ez kemény lehet amúgy.
Igen, illetve lehet, hogy ehhez van köze, hogy én elvileg eléggé sírós kisbaba voltam, aki nagyon nehezen aludt, nagyon sokat kellett ringatni, hintáztatni minden, mire el tudtak engem altatni, úgyhogy úgyhogy ez már nem konkrétan így a várandóság része, de hogy ezek a dolgok, amik így engem érintenek, és leginkább tudok róluk.
Egyébként én is a családban, úgy a tágabb családban is én vagyok a legnagyobb gyerek, szóval, hogy az uncsi tesóim is mindenki fiatalabb nálam, így élettem az első unoka mindkét oldalról.
Akkor te is mindig felnőttekkel beszélgettél gyerekként?
Igen, és már mindig hamarabb szerettem volna a felnőttek között lenni, amíg a többiek már játszottak. Szóval, hogy igen, teljesen átérzem, hogy mondasz, és én is annyiszor hallgattam, hogy te vagy a legidősebb unoka, te vagy a legidősebb, neked kell rá figyelni, neked kell felelősséget vállalni, érte meg érte, szóval teljesen értem ezt az érzést. Most hallasz?
Igen, nagyon jó.
Én is téged.
Oké,
szóval folytatom.
Nagyon jó.
Szóval, hogy igen, csak anya közben természetesen felhívott. Na, mindegy. Szóval én is teljesen átéreztem azt, amit mondtál. Én nagyon sokat beszélgettem, meg beszélgetek anyával a várandóságairól, és nagyon sokat hallok arról, hogy neki ez milyen volt. És elmesélte, hogy amikor engem várt, akkor nagyon volt egy álomkép a fejében, voltak elképzelései, és olyan idillinek látta ezt az egészet, de nem tudta valójában, hogy milyen is lesz, és hogy furcsa, de ő így őszintén elmondta nekem, hogy be kell, hogy vallja, hogy így nagyon felfordultak az elképzelései, mert egyébként tényleg, ahogy így tök jó, hogy amúgy ezt beszéltük meg, hogy elképzelés vs. valóság, mert ő pont így tökre függetlenül ezt hozta fel nekem, hogy azért valóságban más volt. Mindamellett, hogy várt, anya velem minden nap hányt, nem bírta a szagokat, csak hajnalba tudott fogat mosni, mert előleg akkor aludtam, és akkor nem volt hány ingere, mert amint berakta a fogkefét meg a fogkrémet a szájába, azt mondta, hogy azonnal elkezdett hányni. Vashiányos is volt, azért marha sok vitamint kellett szednie, állandóan gyenge volt, szédült, fájt a feje, ájult el, szóval, hogy azért így velem nehéz terhessége volt, az öcsémmel már nem annyira. És azt is mondta, hogy a védőnő próbált neki sokat segíteni, de hogy be kell, hogy vallja, hogy egy kicsit olyan sablonos volt néha, és anya nagyon sok könyvet olvasott, ide is hoztam a kismamák nagykönyvét, amit mutattam is neked, mert ez ilyen gyerekkori erekje, vagy nem tudom, szóval, hogy ez egy ilyen tök fontos dolog.
Igen, amikor Eszter megmutatta, bocsánat, ezt a könyvet, akkor kiderült, hogy ezzel kapcsolatban is ugyanezek az élményeink teljesen, úgyhogy meséld el, mert hogy ugyanezt tudnám én is elmondani.
Igen, igen. Szóval tök vicces, mert Sárának is, meg nekem is, ez egy újabb közös pont amúgy, itt a kis családi otthonban a legfelső polcon volt mindig ez a könyv, és ez egy tök nagy könyv, ez a kismamák nagy könyve, mint ahogy a civilben is benne van, és azért ez a gyereknek ez tényleg egy nagy könyv, nehéz. Onnan levenni a polcra lesz kemény, és,
igen,
és tényleg az van. Igen, igen. És tényleg az van, hogy én is mindig azt éreztem, amikor ezt a könyvet lapozgattam, hogy valami rosszban sántikálok, mert hogy azért ez egy ilyen, hát minden van benne, de tényleg. És amúgy ilyen jó érzéseim vannak azzal kapcsolatban, hogy anyának látom benne az apró kis jegyzeteit, vagy hogy valami kaja maradék cseppent a könyv szélére, és tudom, hogy ezek ilyen furcsa dolgok, de hogy mégis úgy megérintenek,
hát
még a mai napig.
Megállítja az időt egy pillanatra, nem?
Pontosan, tökre megállítja az időt.
Igen, kis időkapszula.
Igen, szerintem is, de tényleg az. És amúgy az összes ilyen apróságot annak tartom, szóval szerintem ez tök fontos. És még annyit akartam ehhez elmondani, hogy valószínűleg tényleg anyától örököltem ezt a sokat utána nézek, utána olvasok, jegyzetelek dolgot, de hogy képzeld el, vagyis képzeljétek el, hogy anya írt rólam egy, amúgy szerintem ezt már neked mondtam, hogy anya írt rólam egy naplót, amiben ne olyat képzeljétek el feltétlen, hogy leírja, hogy mennyit híztam, épp mit eszek, nem tudom. Ilyenek is vannak benne, de az a lényeg, hogy ez egy ilyen kis könyv, amit apától kapott, még 97-ben a házasság évfordulójukra, amikor születtem, mert az július 13-án van, nem akarok hülyeséget mondani, én meg 29-én születtem, és anya másfél évig minden nap írt bele gondolatokat.
Jaj, de
és
jó.
Igen, és úgy írta, hogy ez nekem szól. Tehát, hogy mintha hozzám beszélne. És mondta, hogy ezt azért is akarta, mert hogy ugye akkor nem értettem volna ezeket a dolgokat, de hogy tudta, hogy egyszer nagyon kíváncsi leszek rá, mert egyszer én is anya leszek. És amúgy isteni visszaolvasni, és ilyen nagyon durva erős kapcsolódást érzek. Úgyhogy nagyon hálás vagyok ezért.
És akkor így mindenféle dologgal kapcsolatban írt, szóval, hogy pozitívat, negatívat, nehézséget, fentetlent.
Igen, minden.
Ez nagyon jó.
Mindent. Tehát teljesen nem hagyott ki semmit belőle, nincs ilyen marha idilli kép benne, meg az sincs, hogy csak a rossz dolgokat, hanem így konkrétan egy napló, ami nekem szól. Úgyhogy
ez hatalmas segítség lehet az önismeretben, hogy így tudod, hogy mi történt akkor, amikor neked az első másfél évedben, hogyha jól értem.
Igen.
És így rájöhetsz ilyen okokozati összefüggésekre.
Mi szuper hálás vagyok ezért. Te tervezel amúgy ilyet írni?
Írok. Írok, igen. Valamikor még decemberben vettem egy kis könyvet, egy ilyen kis sárga pici napló.
Aj, tényleg, azt tudom is. Aha.
Jó, az egy másik. Van egy olyan, van amilyen terrakotta, abban vannak az ilyen adatok.
Igen. Ja, értem.
Tehát, hogy abban van az, hogy mennyit, mondjuk ezt pont nem írtam még bele, hogy mennyit hízok, de hogy abban vannak az ilyen dolgok, meg abban tervezek belerakni ilyen fényképeket az adott hetekhez kapcsolódóan, csak még nem hívattam őket elő, pedig kéne. És ezzel őszintén szóval kicsit el vagyok maradva egyébként. A másik napló pedig egy olyan dolog, amiben én is, meg Isti is, hát valahogy szerintem a 12-14. Hét környékétől írunk ilyen leveleket igazából. És nem írtunk még olyan sokat, szerintem ilyen kettőt fejenként, vagy hármat esetleg. De hogy ebben is igazából arra
törekedtünk, hogy így tudjon majd vagy ismerje azokat a körülményeket, amiben mondjuk én voltam, mikor őt vártuk, meg hogy, tehát, hogy tudja ő is a valóságot, és ne csak a rózsaszín dolgokat, ne csak a szép részét, hanem ugye nehézségeket is, mert úgy gondolom, hogy ez majd, hogyha elég nagy lesz hozzá, akkor ez nagyon, nagyon sok mindent megkönnyíthet a számára, vagy megérthet saját magával kapcsolatban majd, hogy miért alakul úgy a személyisége, ahogy.
Igen, igen. Tulajdonképpen amúgy ezért is vagyok többek között végtelenül hálás anyának, mert én is így a körülményekről olvashatok, meg hát azért ez egy olyan erős kapcsolódási pont, de tényleg, hogy akkor, amikor ő 26 éves volt, akkor ezt hogyan élte meg? Csak mert tudod, olyan hidegrázós az az érzés, hogy én is nem sokára oda kerülök, és hogy át fogom ezt élni. És, uh-huh. és nekem ez egy olyan erős ilyen kontakt, hogy így egyelőre meg se tudom fogalmazni, hogy mit érzek ezzel kapcsolatban, csak ilyen nagyon hidegrázós, de nem rossz értelemben, hanem olyan nagyon jó értelemben.
És biztos lesznek majd ilyen nagyon érdekes dolgok, hogy hogyan szólít meg akkor egy-egy mondat.
Igen,
hogy biztos. Hogyan értelmezed másként, hogyha abba a helyzetbe kerülsz, vagy...
Igen, de tényleg.
Ez igen. Nagyon érdekes.
Igen, még az ilyen családból hozott mintákhoz egy gondolatom lenne, amit én nemrég tudtam meg egyébként, és csak ezért is ilyen friss és erős bennem ez az élmény, hogy amikor nagyinál voltunk, anyukájánál nagyinál, karácsonykor, akkor mesélte így délután, hogy... Hallottam már erről, csak így nem konkretizálta egészen a helyzetet, hogy amikor ő anyával volt várandós, akkor neki volt egy jóindulatú daganat a méhében, és hát mondták az orvosok, hogy ez folyamatosan növekszik, és hogy veszélyezteti a nagyi, meg az anya életét is, és hogy muszáj lenne megműteni, de hogy a műtét is nagyon veszélyes lenne, mind anyára, mind nagyira, mind az egész állapotukra nézve, és akkor nagyinak kellett eldöntenie, hogy most akkor megműtik-e vagy sem, végül úgy döntött, hogy megműtik, és aztán minden rendben ment, és amúgy hát anya nagyon kicsin született, 2,40 dekával, mert hát a daganat az elég sokat elvett a fejlődéséből eleinte, de hál' Isten minden rendben, meg sosem volt semmi baja anyának, szóval hogy teljesen egészséges, csak hogy ez is egy olyan ijesztő dolog, hogy így, tudod, így volt benne egy ilyen furcsa érzés, amikor ezt Nagyi mesélte, hogy basszus, én ezt nem is tudtam, és hogy amúgy milyen erősnek kellett ahhoz lennie, hogy így döntsön egy ilyen helyzetbe. Hát Nagyi is 23 vagy 4 éves volt, vagy valami ilyesmi, lehet hülyeséget mondok, de körülbelül ilyen idős volt, amikor anyát szülte, és hogy ennyi idősen egy ilyen helyzetben, még akkor is, hogyha nagyon talpra esett, vagy ilyen dolgokról dönteni, hogy nem is az, hogy a saját életedről, de hogy a babádíról, és így ez egy ilyen, és nem tudhatod, hogy mi lesz a végkimenete lesz, szóval, hogy nem megijeszteni akarlak, fele ne érts, csak bennem annyira ilyen mély nyomot hagyott az, ahogy ezt így Nagyi elmesélte, és így teljesen a mai napig nem dolgoztam még ezt fel, hogy ez tök durva.
Igen, meg ez is olyan dolog, amire aztán nem csak egy generációra lehet hatása, vagy nem csak közvetlen hatása, hanem átívelhet.
Igen.
Ez tényleg nagyon-nagyon kemény helyzet lehetett.
Igen. Na, de nem akartam elvenni a kedvünket, csak úgy voltam bele, hogy ha már ilyen családból hozott mintát, akkor ez így bennem maradt, hogy amúgy meg így becsülöm azért, hogy erről most már így, hogy így elmeséli, és nem titkolja.
Igen.
És amúgy téged mikor kezdett el érdekelni ez az egész téma? Ezt be tudod így határolni, hogy körülbelül mikortól kezdett el ez így foglalkoztatni? Mert most olyat én is csináltam, hogy a pöttyös labdát beraktam a pólóm alá, mert hogy láttam ilyen nagyhasú teres néniket, és tudtam, hogy babát várnak, és milyen jó kipróbálni, de hogy azért ennél biztos, hogy amikor idősebb voltál, te is egy kicsit komolyabban valahogy elkezdett foglalkoztatni.
Én úgy érzem, hogy mindig foglalkoztatott, vagy nem emlékszik olyan, hogy nem, hanem inkább csak az, hogy ez így folyamatosan így gördült előre. És így egyre, nem tudom, mint egy ilyen...
Egyre erősebben kezdted el érezni azt, hogy ez így...
Igen, vagy egyre komolyabban. Nem tudom, szóval tényleg így vannak ilyen emlékeim, hogy engem nagyon piciként is nagyon érdekelt,
Meg lehet, hogy legelőször így az jutna ezzel az egésszel kapcsolatban eszembe, hogy amikor anyukám a nagyobbik öcsémet várta, akkor nem tudom pontosan milyen időközönként, de néha csináltak ilyen hasfotókat, így egy-kettőt így a növekedésről, és hogy én mindig oda ültem mellé, kis 2 évesen, és én is pózoltam, mint hogyha nőne a hasam.
Szóval
nagyon, nagyon mókások egyébként azok a képek, mert én nagyon komolyan veszem, és mindig beültem ugyanabba a pózban be, anya. Igen, és utána, hát igen, én is a kismamák nagykönyvét azot folyamatosan olvastam. Még emlékszem, hogy nem is tudtam olvasni, csak nézegettem benne, hogy hogy nő a néninek a hasa, meg én a is, melle, meg nézegettem az ilyen kajafotókat a hozzátáplálós résznél, és aztán meg, ahogy tanultam olvasni, úgy azt is olvastam.
Tipikus.
Igen, aztán egyébként nem tudom, szerintem ilyen 15 éves korom körül már így elkezdtem így aktívan így a neten is kutakodni a témába, szóval, hogy akkor már nagyon, nagyon elkezdtem ilyen szüléstörténeteket olvasni, várandós naplókat, szerintem köbben akkor, vagy max 16 évesen én mindig néztem ilyen telibe szülős videókat, szóval engem ez nagyon érdekelt, és sosem éreztem azt, hogy ez elrettent, és úgy érzem, hogy ez így az, hogy így idézőjelben szinte mindig is tudtam, hogy mi hogy néz ki, meg milyen.
Tehát
meg
a nyers valósággal voltál tisztában, igen, nem azzal, hogy csak úgy kipottyan egy baba egy tűszentés alatt.
Igen, igen, és a végén ugyanúgy marad a sminket.
Persze, meg ugyanolyan gyönyörű vagy a kórházban, és csak nyugsz kettőt, persze, és kijön a baba.
Persze, igen, szóval mert nem voltak ilyen, tehát hogy emiatt nem voltak naív elképzeléseim, aha, de hogy emiatt nem is rettegtem soha, szóval hogy soha nem éreztem azt, hogy én félnék attól, hogy mennyire fog fájni, vagy tehát hogy ilyen dolgokkal kapcsolatban nem volt félelem érzetem, mert úgy gondoltam, hogy annyi jót, annyi rosszat, annyi fajta tapasztalatot olvastam, végignéztem videón minden, hogy akár mi is történne. Nem azt mondom, hogy fel lennék rá készülve, nyilván azok olyan dolgok, amire nem lehet soha felkészülni, de hogy nincs bennem egy rettegés ezzel kapcsolatban.
Uh-huh. Amúgy ez tényleg olyan lehet ez az egész, hogy készülgethetünk akármennyit, meg foglalkozhatunk ezzel a témával, de valószínű, hogy ez tényleg akkor érik meg, amikor épp történik.
Igen.
Az összes ilyen kis részlete.
Igen, mert mindegyik olyan dolog, ami fölött nincs kontrollod gyakorlatilag. Szóval ez egy ilyen kontrollvesztett állapot,
igen, amire így... Azért is olyan törékeny, megérzékeny ez az egész. Igen. Egyébként iszonyatosan, szóval nem tudom ezt, hogy fogalmazzam meg, de nagyon vissza kell magam fogni a témával kapcsolatba, mert engem ez így nagyon durván érdekel, és nagyon-nagyon-nagyon sokat beszélnék erről, és nagyon... Amúgy valahol itt zenét hallgatnak, és ezt tuti, hogy hallatszódni.
Én amúgy itt nem hallom, szóval hát, ha nem hallatszik bele abba a mikrofonba se.
Remélem. Szóval újra kezdem ezt. Bocsi. Szóval, hogy nagyon vissza kell magam fogni, és nagyon át kell gondolnom ezt az egészet, a témához való kötődésemet, mert annyira intenzíven érint engem, és annyira érdekel, és azt hiszem, hogy nincs jó hatással például mondjuk akármennyire stabil a kapcsolatunk, Krisztiára sem az, hogy én ezt ennyiszer felhozom, mert ha valaki nem érzi azt, hogy ez így eléggé közel lenne, vagy késznek, nem érzi magát késznek erre, akkor egy ilyen tök nagy nyomás lehet, meg egy ilyen nyomáskényszer lehet a téma kapcsán, és tiszteletben kell tartanom azt, és ezt amúgy most tanulom, hogy nem mindenkinek ugyanakkor jön ez el, vagy nem éppen egyszerre, és muszáj egy kis türelmet gyakorolnom, de szerintem ezt már mondtam neked azzal kapcsolatban, hogy ezt még így mikor szeretnénk, és azt hiszem, hogyha igazán így mélyre ások, hogy ma holnap nem vagyok még kész erre, valószínű. De egyébként meg, hogyha épp úgy alakulna, akkor valószínű mégis úgy érezném, hogy de. Szóval, hogy azon kívül, az fogalmazódott meg bennem, hogy akármennyire sokat gondolok erre, és akármennyire vizualizálom ezt a fejemben, hogy a kis kertésznadrágomban nagy pocakkal sétálgatok a fűben, attól függetlenül ez majd akkor fog eljönni, és megtörténni, amikor meg kell neki. És tudom, hogy ez iszonyat sablonosan hangzik, de azt hiszem, hogy így el fog jönni ennek az ideje, és hogy az, hogyha csak így erősen görcsösen ragaszkodom ehhez, akkor az csak így megöli ezt az egész varázslatot. Szóval most egy ilyen tanulás, ezt akartam még neked mondani, hogy egy ilyen tanulási folyamatban vagyok azzal kapcsolatban, hogy gyakoroljak egy kis türelmet.
Abszolút át tudom érezni, meg én szerintem az, hogy mennyire mindenről akarok gondoskodni, állatokról, növényekről, mindenről a környezetemben, az is valahogy mindig ehhez kapcsolódott, hogy mert hogy annyira vágytam arra, hogy szeretgessek, dédelgessek, óvjak, növezgessek valamit, hogy muszáj igen, volt ezekből igen. Az energiákból valamit így folyamatosan leadnom. Mert úgy éreztem, hogy így túlcsordul rajtam, és ettől a túlcsordultság érzettől leszek türelmetlen.
Igen, ez a gondoskodás érzés, ez bennem is nagyon erős, és nagyon intenzív, és amúgy ez szerintem iszonyatosan erősen ehhez kapcsolódik. És egyébként, mivel arról már beszéltünk, hogy így nem volt a fejedben ilyen nagyon idilli kép erről az egészről, nekem amúgy egyébként volt, de már egészen lefabrikáltam ezt egy ilyen nyers dologgá, mint amilyen a valóságban lesz, hogy amúgy tévhited, úgy bármi, ilyen konkrét tévhited volt a várandósággal, vagy az egész ilyen gyermekvállalással, de inkább a várandósággal, ugye, mert most arról beszélgetünk, szóval ezzel kapcsolatban volt bármi? Ami ilyen nagyon konkrét. Mert amúgy én nem tudom, nekem szerintem nincs. Nem tudok most.
Szerintem ilyen tévhitem igazán nem volt, vagy legalábbis most nem jut eszembe, de viszont voltak olyan dolgok, amiről így soha nem hallottam senkitől. Szóval, hogy mondjuk az orrvérzésről terhesség alatt. Nekem így az első két trimeszterben szinte végigvérzett az orrom. És hogy én esküszöm, hogy soha senkit nem hallottam erről, aztán így nyilván utána googliztam meg minden, és elég hamar kiderült számomra, hogy ez egy gyakori dolog, de hogy inkább ilyen dolgok voltak, amire így nem voltam felkészülve, mert egyszerűen így nem hallottam senkit beszélni róla még.
Amúgy ez biztos egész különböző lehet, hogy mondjuk ez az orrvérzés dolog, amit mondasz, én ilyet még például soha nem hallottam.
Na most már szóval... legalább te már hallottál.
Ja, igen. Az lehet, hogy nem tévhit, de egy ilyen furcsa dolog, hogy így igazából bármi megtörténhet. Tehát, hogy bárhogyan megélheted ezt. Most oké, ez egy ilyen tipikus gondolat, hogy hát, aki babát vár, az furán érzi a szagokat, meg mindentől hány ingere lesz, meg nem tudom, de hogy például ez az orrvérzés is egy olyan extra, bocs, hogy így mondom, amiről még én így például nem hallottam csak tőled. Szóval ez érdekes.
Hát, igen, van jó pár ilyen dolog, amit majd lehet, hogy közben eszembe fog jutni, ahogy beszélgetünk.
Jó. És akkor így összefoglalod így pár gondolatban a trimestereidet, aztán, hogyha van bármi kérdésem, akkor azt így felteszem közben, mert amúgy minden érdekel ezzel kapcsolatban, úgyhogy hajrá!
Hát azt hiszem, hogy ahhoz, hogy elkezdjek beszélni így az első trimeszterről, ahhoz egy kicsit kell ilyen előzmény, kortörténet. Nekem ugye már korábbi epizódban említettem, hogy van egy csomó ilyen nőgyógyászati problémám, és emiatt mielőtt teherbe estem, egy ideig igazából konkrétan nem is volt menstruációm. És nagyon furcsa is volt, mert mindig érzem azt, hogy mikor ovulálok, és egyébként abszolút nem éreztem. Szóval így volt bennem egy tök nagy félelem, hogy mi van, ha most így feladta így a méhem, és akkor így kampec, és nem tudom, mit tudom én, előregedett, vagy akármi. Szóval így attól féltem, hogy mi van, hogyha bármi nem oké, és addigra már mire lett pozitív tesztem, szóval a között eltelt több hónap, És szóval, hogy volt bennem tök sokáig egy ilyen félelemérzet, hogy most nem értem, hogy mi történik a testemben. Olyan, mintha így ilyen teljes ciklusok maradtak volna ki.
Szóval, nagyon ijesztő lehet amúgy.
Igen, és nem is tudtam, hogy amiket csináltam a PCOS miatt, hogy azokat most hogyan kell adagolni a, nem tudom, gyógyszertábláig kiegészítő akármi. Tehát kicsit így el voltam veszve az egészben, és nem tudtam, hogy mi történik, és már így terveztem fölkeresni a nőgyógyászom, hogy mégis mi van. De egyébként aztán mikor még nem tudtam, hogy terhes vagyok, de már terhes voltam, nagyon sok olyan dolog volt, ami ilyen még nehezítettebb tereppé tette az egészet, mert közben lett valami húgyhólyaggyulladásom is, egyébként volt valami bakteriális fertőzésem is, és ez sajnos amúgy...
Ezt mesélted.
Igen, tök lassan derült ki. Tök lassan derült erre fény, és ezek is olyan dolgok voltak, amik bármikor megszakíthatták volna, vagy hatalmas bajokat okozhattak volna, de szerencsére nem történt semmi. Illetve hát a gyermek első két hetében én elég sok alkoholt fogyasztottam, mert voltam lánybúcsúban, aztán voltam egy lakodalomban.
De ezekhez az eseményekhez muszáj, hát ezt nem lehet csinálni. Úgyhogy... Ezek olyan események, hogy
igen, úgyhogy nem tudom, majd elmesélem neki, a picit nagyobb lesz, hogy félig Jégerből van. De, igen, és akkor egyébként természetesen...
Tehát, erős lesz!
Igen, alkoholt fogyasztottam, akkor nagyon bátran kimentem a kis pántos ruhámba, és meg is fáztam. Úgyhogy így minden volt így az első pár törékeny kis hetében.
Uh-huh.
És azt hiszem, hogy így az előzményekkel kapcsolatban ennyi. És az, hogy aztán hogyan tudtam meg, az is egy ilyen...
Ez mindig érdekes kérdés, hogy valaki hogyan tudja meg, hogy babát vár.
Ez ilyen többkörös dolog, azt hiszem, mert abban a hónapban, amikor megtudtam, akkor ez most... nagyon furán hangozhat, de hogy új holdkor nekem volt egy nagyon erős, vagy ilyen nagyon hatalmas változást éreztem. Szóval, hogy amúgy is figyelemmel követtem mindig azt, hogy nem tudom, holdciklusokat, és így hatással volt az életemre, és tehát, hogy szerettem így ezzel foglalkozni mindig, és egyre inkább érdekelt, meg így belástam magam, meg egyre jobban ilyen kis rituálék. Ezekkel kapcsolatban így beásták magukat az életembe, de akkor így új holdkor, nem is tudom, hogy másnap, vagy hogy volt, de így egyszerűen azt éreztem, hogy így kicsattanok. Hogy így hatalmas nyugalom öntött el, baromi motiváltnak éreztem magam, és akkor így mondtam Istinek, hogy valami változik, és nem tudom, de valami nagyon jó. És hogy nem tudom, hogy miért vagyok ilyen nyugodt, miért van ennyi energiám, mi történik, de hogy annyira éreztem, hogy van valami, és egyszerűen nem tudtam, hogy mi van. És valószínűleg így körülbelül nagyjából akkor foganhatott egyébként. És ez a nyugalom, ez így végigkísért az első két trimeszteren teljesen, most már kevésbé érzem magam nyugodtnak.
Ezt így fizikálisan, meg szellemileg is érezted? Vagy igen, hogy ez milyen igen. Fajta ilyen nyugalom volt?
Igen, én nem tudom, így elárasztott nyugalom, azt éreztem, hogy nem tudnak ebből kizökkenteni engem, hogy kiegyensúlyozottnak éreztem magam lelkileg, és azt éreztem, hogyha bármi nehézség történik, vagy bármi rossz helyzetbe kerülök, akkor egy pillanat alatt abból így össze tudom magam kaparni.
Aha.
És ez nagyon új volt nekem. Ez nagyon új érzés volt. És akkor ezt követően erre rá szerintem nagyjából két hétre, amikor volt ez a bizonyos esküvő,
akkor itt jön a második ilyen misztikus szál a történetben, akkor ültem a templomban, és egyszer a templom tetejéből leereszkedett egy apró pókocska a kezemre, és elkezdett rajta szaladgálni. És így csak így néztem, hogy hát jól van. És akkor szépen...
Úgy mondod, mintha valami aranyos kis cica lenne, egy apró pókocska elkezdett szaladgálni.
Egyébként nem tudom valahogy, tényleg az is, tehát hogy sosem éreztem magam túl komfortosan a pókok társaságában, de ekkor így annyira így jól van. Nagyjából ennyi volt a reakcióm, és akkor így nézegettem. Ezt követő napon pedig voltam egy fotózáson, ahol a fotózás közben észrevettem, hogy valószínűleg végig egy hatalmas, ilyen nem tudom, ilyen 200 forintos nyipók volt a hátamon.
Úristen, amúgy az nagyon nagy.
Nagyon nagy volt, igen. És annál is úgy voltam, hogy nem az volt, hogy felsikoltottam, hogy mi ez, hanem így rendben. És akkor már éreztem, hogy hát itt két-kettő egymás követő napon itt így, ez így nem tudom mit jelent. És utána a harmadik nap ezt követően laptopoztam a kanapén, és egy fehér pók így átszaladt rajtam meg a laptopom.
Ez már a harmadik volt?
Igen. És akkor éreztem, hogy hát akkor ennek így lehet, hogy utánolvasok így a pók szimbólumának, hogy mit jelképez bizonyos kultúrákban, és nagyjából így azt találtam, hogy a pók, meg a pók hálója az így azt jelképezi, hogy így az élet az így szövődik a háttérben, meg szövődik a jövő.
Amúgy ez nagyon érdekes.
Igen, még hogyha te nem is tudsz róla, és lehet, hogy úgy gondolod, hogy az egyik irányba mész, de közben a pókháló meg máshogy alakul, és nem látod ezt előre. Szóval ilyen nagyon... Tehát nagyon erről a sorsszerűségről, meg a sorsnak a kiszámíthatatlanságáról, de a kiszámíthatatlan biztonságáról biztonságára utal. És, és akkor is olyan érzésem volt, hogy itt valami van, és nem tudom, mi van, mi történik. És nagyjából szerintem erre két napra teszteltem pozitívat, nem COVID-ot.
Ezt jó, hogy mondtad. Ez amúgy nagyon érdekes, meg nagyon tetszik. A pókokat nem szeretem, de ez a sztori jó.
Igen, egyébként azóta én jobban vagyok a pókokkal.
Na, tessék, ez tök jó.
Ja, igen. Úgyhogy így ennyi, vagy ezek a történetek.
Ez így az első trimeszterből kb. Vagy még ahhoz így mondasz valamit?
Hát, amiket még hozzá tudok fűzni az első trimeszter, az inkább már, amikor tudtam, és hogy milyen fizikai dolgok voltak, fizikai tünetek, panaszok, stb.
Amúgy ez már most ilyen érdekes lehet, hogy a tested hogyan indul el ezen az úton, és hogy hogyan veszi végül is, ha mondhatom így az akadályokat, mert így olyan nagy átalakulás kezdődik el, ami így tart is 9 hónapig, hogy ez nagyon érdekes, hogy mennyire tudunk forbálódni, és hogy a testünk mennyire képes az alkalmazkodáshoz. Szerintem amúgy ez tök csodálatos.
Igen. Igen, valahogy minden olyan varázslatosnak tűnik.
Igen, nekem is. Kapcsolatban. Varázslatos várandóság.
Igen. Hát egyébként így például a testi változásokkal kapcsolatban nekem, engem nagyon-nagyon kiütött így az első trimeszteri fáradtság. Szóval folyamatosan erőtlennek éreztem magam, és nagyon nehezen tudtam összekaparni magamat ahhoz, hogy menjek dolgozni, meg így elvégezzek ilyen alapvető dolgokat, és egyébként például ez a része így ráment az öngondoskodásomra is, vagy a self-care-nek arra a részére, hogy most én hogyan ápolom magam kívül belül, mert egyrészt nem, tehát hogy azt éreztem, hogy nincs erőm megcsinálni ezeket a dolgokat, amiket szoktam, nincs erőm ápolni a bőröm, nincs erőm mit tudom én,
És ettől meg volt ilyen bűntudatom is, hogy de hát így most kéne legjobban törődnöm magammal, mert hogy most akkor nem csak magammal törődök, ha magammal törődök, és hogy így nem vagyok képes erre, mert annyira fáradt vagyok, meg szarul vagyok, és ettől ilyen tökre így beindult egy ilyen bűntudat, hogy dolgozott bennem. És ezen kívül egyébként így szerintem egy hónapig biztosan végig olyan fájdalomérzetem volt, mint a menstruáció előtti napok.
Így görcsölt az alsa?
Ha ilyen görcsölt, szurkált, fájt a derekam, stb. És hogy emiatt így tök sokszor volt bennem félelemérzet, mert hogy ezt az érzést ugye azzal társítottam, hogy megjön. És tök sokszor, amikor fölkeltem, vagy hát nem keltem föl, hanem félálomba voltam, tudod, akkor így azon gondolkoztam, hogy ó, most meg fog jönni, és aztán így, ja, de terhes vagyok. Akkor ugye nem fog semmi történni. És akkor ez ilyen félelemérzetet generált bennem, és akkor így azon gondolkoztam, hogy így, te jó ég, mekkora kamu az, hogy na most majd milyen jó, hogy 9 hónapon keresztül nem menstruálok, mert hogy annyiszor van ilyen menstruációszerű fájdalomérzetem, úgy azóta is. Szóval, hogy ez egy szinte, nem azt mondom, hogy állandó dolog, de hogy egy visszatérő dolog. És akkor úgy gondoltam, hogy úristen, de kamu. Szóval, hogy a menstruációval nem az szokott lenni a bajom, hogy nem jön ki vér, hanem hogy a fájdalom körülötte, és hogy pont az jelentkezik, igen, még ha nem is olyan erősséggel. Aztán egyébként szerencsés voltam, mert nem igazán hánytam. Nagyon sokat émelyektem. Nagyon érzékeny voltam szagokra, nagyon sok mindent hányingerem volt. Például ugye nem tudtam, szerintem 2 hónapig nem mosogattam, mert hogy hányingerem...
Megmondtad, hogy kávét se tudtam.
Ó, igen, kávét se. Ú, nagyon hányingerem volt a kávé illatától is. Tehát így rosszul voltam tőle. De hogy nem tudtam mosogatni, mert hogy annyira undorodtam attól, hogy így a kaja, az úgy rajta van a tányéron, és akkor azt így...
Ilyen büdinek érezted, gondolom.
Igen, elkezdtem így öklendezni tőle. De, tehát, hogy ahhoz képest, hogy szinte nem hánytam, hogy mindjárt elmondom, hogy mi az, hogy szinte, de ahhoz képest fogytam az elején, még így is, mert hogy annyira undorodtam minden ételtől.
Meg ilyen, nem volt étvágyad, gondolom.
Igen, meg ilyen vadászkutya szaglásom lett, nagyon durva volt, hogy kb. Soha nem jött be semmilyen illat egyébként, vagy szag a szomszédoktól, de ekkor azt is éreztem, ha valaki pirítost készít. Így mondom, hogy valaki pirítost készít, nem tudom, melyik szomszéd az, de valaki pirítost.
Mondtad, hogy a lakásban valaki valahol, valamelyik emeleten csinál egy pirítost.
Igen, igen, úgyhogy tényleg ilyen,
hát ez nagyon jó.
Vadászkutya voltam. Igen, akkor innentől kezdve már amúgy így vérzett az orrom. Volt olyan, hogy nagyon nehezen...
De akkor ez tuti, hogy emiatt volt az orrvérzés? Tehát ez biztos?
Igen, igen. Igen, ez elvileg ilyenkor, tehát hogy ennek így több oka is lehet, vagy ilyen összetettebb dolog. Az egyik az, hogy orrszárasság jelentkezik, szóval az orrnyálkahártya kiszárad, és amiatt lehet, mert ugye sokkal több vízre van szüksége a szervezetnek, a másik, nem akarok hülyeséget mondani, de hogy a vér térfogata megnövekszik, vagy valami ilyesmi, és akkor amiatt. Aha. De Léci, ne bántsatok, hogyha hülyeséget mondtam. Meg ilyenkor az, hogy egy csomószor így angolul olvasok utána dolgoknak, és aztán elgondolkozok, hogy most akkor azt fordítom el, amit akkor olvastam még réges-régen.
Értelek, ne aggódj.
Igen. Szóval egyébként a hányással kapcsolatban meg kétszer hánytam. Egyszer akkor, amikor mennem kellett, azt hiszem, hogy a 12 hetes vérvételre, és elfelejtettem, hogy ne reggelizzek, és aztán annyira bepánikoltam, hogy kihánytam a reggelimet.
Lehet, hogy az akkor inkább ilyen stressz
igen,
volt.
Igen, azt hiszem, hogy stressz hányás volt. Sőt, még lehet, hogy nem is voltam 12 hetes, hanem még hamarabb volt. Mert a másik hányás azt szerintem pont így a 12. heti vizsgálat előtt, kórházba menetel előtt pedig amúgy nem izgultam, szóval hogy nem éreztem azt, hogy a stressztől, de hogy lehet, hogy összeködött a szervezetem azzal, hogy kórházba kell menni, akkor hányni kell, nem tudom. De hogy ez a kettő volt. Aha. És egyébként, ahogy most eszembe jutott anyukád, ahogy mondtad, nekem is egyébként hányinger keltő volt, meg így öklendeztem a fogmosástól sokáig.
Aha. De ezek mind elmúltak, meg mm-hmm. mérséklődött
igen, minden igen, ilyen. Igen, igen. Ezek így szépen így a 12. hét környékére így csökkentek. Még így az öklendez mm-hmm. is lehet, hogy egy kicsit tovább is marad, de hogy akkor már így éreztem, hogy egyre több az erőm, egyre többet tudok csinálni, egyre erősebb vagyok, mm-hmm. kevésbé vagyok fáradt. Mm-hmm. Igen.
És amúgy így COVID alatt, mert amúgy ez egy ilyen tök nehéz téma, hogy így milyen volt így vizsgálatokra menni, meg tudom, hogy Isti egy csomószor nem mehetett veled, szóval, hogy amúgy ez így lelkileg gondolom nagyon megterhelő volt.
Igen, önmagában attól szerencsére nem volt, tehát, hogy nem pánikoltam azon, hogy most így menjek egészségügyi intézménybe, viszont aha. az a része tök szar volt, hogy egyedül kellett mennem. És neki szar volt, mert hogy nyilván nagyon szeretett volna így bevonódni az egészbe, és ezért nem
persze,
tudott.
Persze, hát máshogy nem igazán tudna igen. az eddig. Tehát...
Igen, úgyhogy igazából ezt így úgy próbáltuk, hogy amit mondjuk nem muszáj nekem, nem tudom, telefonhívást intézni, vagy akármi, ami ezzel kapcsolatos, azt így megcsinálta, de hát nyilván, tehát, hogy tudom, védőnőt felkeres, meg ilyesmi, ez mind az én dolgom volt, amilyen mondjuk például telefonálással kapcsolatos, de hogy így próbált ilyen aha. dolgokat így levenni a vállamról, meg jobban bevonódni ebbe. Aha. De ugye az tényleg tök nehéz volt az elején.
De aranyos, hogy így próbált valahogy így részt venni benne, mert amúgy szegénynek ez tök nagy teher lehetett egyébként. Persze tudom, neked is félre ne ért, csak hogy tök rossz lehet neki, hogy így ez lenne így az igazán konkrét egyetlen kapcsolódási pont kb. Így eleinte, és akkor így ebből így kimarad. Igen. Hát, hogy így tökre sajnálom.
Igen. Így... Ő így igazából először a 19. héten látta így ultrahangon, amikor voltunk először a Vasári Noéminél. Uh-huh. És akkor az így neki nagyon-nagyon sokat jelentett. Nekem is egyébként, mert előtte én a 9. héten láttam, még, uh-huh. még amikor a magánorvosomnál voltam, csak ő nem végez terhes gondozást, és utána uh-huh. ezért nem jártam hozzá, és az állami kórházban pedig egy monitor van, ami akkora, mint a régi nagy dobozos tévé, amit nem lehet különösebben forgatni, szóval, hogy utána, tehát, hogy ott azóta sem láttam soha semmit a monitoron. Szóval, hogy ott eltelt 10 hét, és azért nagyon durva különbségek vannak, hogy milyen egy 9-hetes embrió, meg egy 19-hetes magzat, úgyhogy ez mindkettőnknek így nagyon sokat jelentett.
Ez tök jó élmény lehetett akkor ott végre látni így együtt.
De egyébként még így, amikor...
És amúgy a Noémivel, hogy... Bocs, mondd.
Ja, csak azt szerettem volna mondani, hogy a Covid-dal kapcsolatban, uh-huh. ami félelmek inkább voltak, hogy én a tanév első fél évének a végéig tanítottam, uh-huh. és minden, tehát, hogy mindig úgy tömegközlekedtem, több átszállással, egy nap 60 gyerekkel voltam egy teremben. Szóval emiatt így nem volt annyira biztonságérzetem, hogy folyton ennyi emberrel találkozok, folyton tömegközlekedek, és azt éreztem, hogy az így nem elég, tehát, hogy nem elég védekezés az, hogy fertőtlenítgetek, meg maszkozok.
Persze.
Meg ahogy tudnak a gyerekek, ők is nyilván csinálták ezt, de hogy azért így alsósokról beszélünk, és...
És akkor mikor hagytad kb. Abba a munkát? Hanyadik, akkor hanyadik hét körül voltál, vagy hogy kb. Milyen
szerintem ilyen...
volt?
Majdnem már így a fél időnél voltam, szóval 17-18, nem tudom.
Aha. De gondolom akkor... azóta így sokkal jobb otthon, meg így kicsit jobban erre így rákészülni, meg ráfókuszálni, mert benne mindig bennem van az a gondolat, hogy tök jó, hogy valakinek van annyi ereje, meg úgy érzi, hogy tud is úgy dolgozni, így mit tudom én a 8. hónapig, meg ilyenek, de hogy én így annyira úgy képzelem el, ha már így elképzelésekről is beszélünk, hogy én annyira úgy képzelem el, hogy mondjuk legalább a várandóságom felét úgy otthon töltöm, hogy azt teszi ki a napjaimat, hogy arra készültem magam, meg készülök, meg olvasgatok, meg időt töltök magammal, meg Krisztiánnal, meg így a kis otthonunkban, meg nem tudom, hogy tudod, hogy így az a fő program, hogy így erre készülök. Valahogy annyira ez az elképzelés él a fejemben, meg ez a vágy, nem tudom, hogy így lesz-e, csak hogy ezt úgy úgy szívesen csinálnám így.
Igen. Hát nagyon sok félelmi érzetem megszűnt, és képzeld el, hogy például mai napig van rémálmom azzal kapcsolatban. Én attól féltem, hogy amikor rohangálnak a gyerekek, hogy valaki neki esik a hasamnak, és hogy pont szerintem múlt héten volt egy rémálmom ezzel kapcsolatban, hogy tanítok, és neki esik egy gyerek a hasamnak, vagy... Tehát meg a másik az volt, hogy nagyon féltem attól, hogy valakinek dükitörése lesz, és rajtam tölti ki. Ilyen soha nem történt, de hogy féltem attól, hogy mi van, hogyha az egyik gyerek nekem esik.
Aha.
És ezzel azért így tök nagy stresszt levett a vállamról. Egyébként így örülök annak, hogy nem kell gyerekek közé mennem, mert kicsit féltem attól is, hogy amikor így fegyelmezéssel kell töltened az időt, pláne táncnál.
Kiabálni,
stb. Tehát egy tök rossz érzésem volt attól, hogy basszus már így hall bennem ez a gyerek, és hogy nem akarom, hogy az legyen az élménye rólam, hogy én kiabálok.
Hogy hónapokig te így fegyelmezel kifele, meg aha, értelek.
Igen, és tényleg...
Mert akármennyire cukik a gyerekek, azért 10x-20x gyereket tényleg kordába kell tartani.
Igen, meg tényleg
pláne, nem úgy működik, pláne, hogy suttogsz hozzájuk.
Pláne amikor táncnál, tehát hogy át kell kiabálni a zenét, akármi van, akkor is átkiabálod a zenét. És,
igen.
És ez így nem volt jó élmény.
Aha, elhiszem, persze.
Ja. Amit még rosszul éltem meg egyébként az első trimeszterben, az volt, hogy rögtön elkezdtek az emberek kérdezni arról, hogy akarok-e szoptatni, hogyan akarok hozzátáplálni, stb. És így még úgy voltam, hogy így emberek, így örülök, hogyha bennem marad ez a gyerek. Még el sem tudom, tehát addig se jut el még a gondolat a fejembe, hogy szülés, mert hogy minden erőmmel azon vagyok, hogy most ő egészséges legyen, és fejlődjön, és biztonságban legyen, és minden rendben legyen, és még nem akarok, tehát hogy nem vagyok ott fejben, hogy azon gondolkozzak, hogy vajon összejön-e majd a szoptatás. És engem ez így annyira frusztrált, hogy miért gondolják azt, hogy 10 hetes várandósként én most így erre a kérdésre akarok válaszolni.
Amúgy olyan érdekes, hogy ez így benne van az emberekben, hogy azonnal feljogosítva érzi magát mindenki, meg azonnal azt gondolja, hogy ez így már most aktuális, hogy fogják hívni, mi lesz a neve, mit fogsz neki enni adni, milyen lesz a szobája, és majd akarsz neki kis tesót, szóval, hogy érted, hogy így igen, rögtön igen. Mindenki, amint tudja, hogy már élesedik a helyzet, azonnal azt gondolja, hogy akkor rádönthet egy tonna kérdés mindenféle olyan dolog a kapcsolatban, ami még egyelőre valamilyen szinten távoli, mert épp azzal foglalkozol, hogy egy nagyon új dolog van az életedben.
Ezt én még annyit szeretnék kérdezni tőled, hogy neked vannak-e így az első trimeszterrel kapcsolatban félelemérzeteid, mondjuk a hányással, hogy anyukád veled mondjuk sokat hányt, és hogy uh-huh. és vagy igazából bármivel kapcsolatban, ami első trimeszter, de nem feltétlenül csak félelemről kell beszélni, aha. Tehát hogyha vannak valami pozitív érzéseid, amit nagyon vársz, vagy nagyon...
Uh-huh. Hát magát azt az élményt, hogy majd egyszer csak fura kicsit úgy erről beszélni, hogy még nincs itt, de szóval, hogy várom azt az élményt, hogy egyszer csak majd valósággá váljon az, hogy ez velem is megtörténik. Egyébként félelem pedig van bennem bőven, mert hogy ugye anya nagyon ilyen hányósalkat volt, ahogy beszéltük is, meg most is olyan, és nagyon hasonlítok rá egy csomó mindenben, és biztos vagyok benne, hogy én is... velem is ilyesmi dolgok lesznek, meg ez az ájulás is egy olyan dolog, hogy én itt csomószor ájultam már el, meg így tök hamar le tud esni a vércukrom, meg ilyenek, és ez is úgy kicsit aggaszt, hogy most nem tudom, hogy akkor lesz-e autóm, és tudok-e majd úgy menni, bevásárolni, vagy bármit csinálni, mert azért azt ne akarom, hogy majd megálljon az életem, hogy autóval megyek, mert épp mondjuk, ha tömegközlekedni fogok, és rosszul leszek, és elájulok, és segít-e valaki, szóval, hogy ilyen félelmek vannak bennem, hogy kicsit ilyen kiszolgáltatottabbnak fogom magam valószínű érezni, mint egyébként. Uh-huh. De ez is csak egy ilyen előfeltételezésem, csak hogy valószínű, és ez a kicsit kiszolgáltatottabb, kicsit másabb állapot, úgy így eleinte, amikor ismeretlen lesz, ez így érdekel, hogy milyen lesz, és ezzel kapcsolatban vannak félelmeim. Meg arra vagyok úgy igazából kíváncsi, hogy lesz-e bármi ilyen, esetleg ilyen furcsa, véletlen egybeesés, vagy furcsa, véletlen, mint ahogy neked is volt ez a pókosztori, vagy bármi, mert annyira sok ilyen történik velem úgy a hétköznapokban, egy csomó mindennel kapcsolatban, amikor így bekapcsol a fejem, hogy a fejemben egy hang, hogy úristen, és szóval, hogy most nem tudok konkrét példákat, de hogy iszonyat sok ilyen misztikus, meg ilyen furcsa egybeesés van az életemben, és kíváncsi vagyok, hogy ezzel a nagyon fontos dologgal kapcsolatban, hogy várandóság lesz-e bármi ilyen sztorim, de majd, ha lesz, akkor elmesélem neked. De igazából ennyi. Ilyen izgatott vagyok miatta, de közben meg, ahogy említettem is, neked van bennem egy ilyen kis lecsendesedés azzal kapcsolatban, hogy majd mindez megtörténik, amikor úgy kell lennie. Uh-huh. Szóval körülbelül ennyi. És akkor, ha beszélünk a második trimeszterről, akkor ott milyen dolgokat emelnél ki?
Én a második trimeszterben elején szinte, még azt hiszem nem töltöttem be a 14. hetet, vagy éppen betöltöttem, amikor először éreztem kis rúgást.
És hogy az de jó lehet. Azt mondják, hogy olyan, mint a ilyen pillangók szállásnának a hasadban.
Nekem nem olyan volt. Képzeld el, hogy tehát, hogy én is így vártam, hogy milyen lesz, meg hogy vagy biztos izé, meg buborékok, meg mit tudom én, és hogy nekem ez sokkal később jött el, amikor már állva is éreztem, állva volt először ilyen érzés maga a magzati mozgás, a rugás, meg itt a mozorgás, szóval amikor már akkor annyira nagy volt, hogy állva is érezhessem, viszont először feküdtem, és elalvás előtt voltam, és akkor éreztem két kis rugást, és az rögtön olyan volt, hogy Isten odarakta kezét, és ő is érezte. Szóval az már így olyan volt rögtön, amit kívülről lehetett érezni, szóval minden, az összes lehető ilyen nagykönyvben megírt dolgot, tehát, hogy nem olvasta a szakirodalmat a gyermek, úgy látszik. és ezt követően azt hiszem már ilyen a 17. hétnél lehetett kívülről is látni, és akkor próbálgattam már felvenni videóra, lehet, hogy van is olyan, amin
nekem kicsit látszik. Szerintem.
Igen, lehet. Szóval a másik trimeszterben voltam először úgy ultrahangon, hogy már itt láttam rendesen, meg Isti is, meg szerintem az is, tehát a második trimeszterben voltam másodjára is úgy, így magánúton. Uh-huh. A másik trimesztertem úgy így nagyon élveztem, véget ért így az émelgé, sokkal több volt az energiám, az alvásom nagyon fura volt, nem tudtam elaludni, nagyon korán fölébredtem, és nem tudtam visszaaludni. Szóval, hogy az alvás az így kicsit bezavart, és nem volt annyira kellemes, de hogy ettől függetlenül így tökre volt erőm mindenfélét csinálni. És még ekkor is végig vérzett az orrom, meg szerintem ekkor már volt az, hogy ilyen random...
Basszus, jó sokat vérzett az orrod.
Igen, tehát szerencsére nem ilyen nagy mennyiségeket, hanem kicsit. Igen, és ekkor kezdődött az el, hogy egy-egy tüsszentésnél, köhögésnél kicsit így bepisíltem.
Én csak röhögésnél szoktam, de ez nagyon jó.
Röhögésnél is egyébként, szóval. Igen.
Beszaladt.
Ezek valóságos dolgok. Igen, egyébként pedig a másik trimeszterben folyamatosan éhes voltam, szóval akkor nagyon sokszor felébredtem. Éjszaka enni ilyen, szerintem ilyen 3 óránként be kellett kapnom, nem tudom, egy kis ropit, vagy valami magvakat, hogy vissza tudjak aludni, mert hogyha nem ettem, akkor annyira korogni kezdett a gyomrom, mert nem tudtam egyszerűen elaludni.
És az már van ilyen rossz, amikor már annyira éhes, hogy tényleg nem tudsz tőle aludni.
Igen,
szóval...
igen, úgyhogy ez ilyen általában úgy nézett ki, hogy nem tudom, aludtam egy kicsit, fölkeltem, pisiltam, megpróbáltam visszaaludni, rájöttem, hogy éhes vagyok, elmentem enni, akkor már ittam is, akkor még egyszer még pisiltem, hogy tuti ne, aztán úgy lefekszek, akkor az legyen, hogy fölkelkelnem, és akkor aludtam vissza. Szóval ez ilyen jó kis kör volt, és igazából ez is a harmadik trimeszterre valójában így véget ért, szóval most is kelek éjszaka, csak nem annyiszor, és nem mindig kell feltétlenül egyek, úgyhogy
Úgyhogy így nagyjából azt hiszem a második trimesztert így ennyivel össze tudom foglalni.
És egyébként így tényleg érezhetőek a váltások a trimeszterek között, vagy ez csak így, tehát hogy ezek így szét vannak választva, de hogy te egyébként valóságosan is érzed azt, hogy, hogy így tényleg alakulnak a, az érzéseid, és mindenféle ilyen újdonság képbe lép, szóval, hogy, hogy így tényleg érezhetőek, az, hogy most itt van a második trimeszter vége, és én a harmadik, vagy szóval,
igen,
hogy érted?
Igen, én abszolút így megéltem ezt, és különösen azért azért tudom ennyire nyomon követni, mert mindig egyébként így a hivatalos trimeszter átváltás előtt szerintem nagyjából 2 héttel kezdődött el így megváltozni. Megváltozni a dolgok, meg az érzéseim, meg az érzeteim, és ezért nem az volt, hogy beléptem a másik trimeszterbe, utána olvasok, hogy ez mit kell, hogy jelentsen, hanem inkább az volt, hogy az első trimeszter végén utána googliztam, hogy na ez most, ami történik, miért történik, és akkor arra azt kaptam válaszul, ja, mert hogy ez már a második trimeszter egyik jele. Szóval, hogy, ja, hogy ezért nekem aha. így, tehát, hogy nem, tényleg nem az volt, hogy akkor most gyorsan ki akarom így pipálni az összes dolgot, amire azt mondják, hogy, hogy na, ebből látszik, hogy átléptél, hanem hogy így fordítva történt pont.
De tényleg minden olyan, hogy így gondolom, utána kell olvasnod, utána kell nézned, utána kell keresned, szóval, hogy az, hogy ez nem egy olyan tudás, amit tudod, úgy evidens mindenki számára, és úgy készen igen. van a fejedben, hanem hogy, hogy rendesen neked erre fel kell készülni, utána kell nézni, bele kell magadat ásni, szóval ez amúgy kemény.
Nem gondoltam, de hogy így a gyakori kérdések.hu lett a legjobb barátom. Soha nem olvastam.
Még mindig jobb, mint hogyha a webbeteg lenne, még mindig jobb.
Igen. De tényleg.
Aha, értelek. Amúgy akkor igazából a harmadik trimeszterben vagy most.
Igen, most vagyok.
Azt így elmondhatjuk.
Igen, most aha. vagyok. Hát hamarosan betöltem a 34. hetet pár napon uh-huh. belül. Igen.
Élesedik a vége.
Igen, igen. Remélem nem mondtam hülyeséget, mert egyébként folyamatosan eltéveztem, szóval ezt se gondoltam magamról, de hogy így folyamatosan elveszek, hogy most így hány hetes vagyok, meg az hány hónapot jelent, meg amúgy így
aha.
mi van. Tehát, hogy ebbe így folyamatosan belekavarodok.
De ez nem feltétlen baj, hogy nem vagy ennyire, vagy nem vagy mindig ennyire iszonyatosan képben, mert inkább megéled úgy valójában az érzéseidet, meg ezt az egészet. Szóval szerintem nem feltétlenül. Tudom, hogy valakinek az a kényelmes, meg az a jó, hogyha tényleg így nagyon részletesen naplúzza napra pontosan, hogy épp mikor, hogyan, mi történik vele, hogy úgy teljesen azt érezze, hogy neki az a biztonságos. De másrésztről meg olyan érdekes így megélni valójában azt, hogy mi történhet, és így az érzelmekre fókuszálni, meg arra rákapcsolódni, hogy úgy mit is érzel, és hogy a testet igen. hogyan reagál.
Igen, kicsit néha azt érzem, hogy nem mindig jó, mármint hogy az a rész, hogy van, amikor tudom, hogy azért nem tudok, vagy nem koncentrálok erre, mert hogy annyira gyorsan telik az idő, és mindig történik aha. valami, és hogy, uh-huh. és hogy sosem unatkozom, és ezt a rohanást itt nagyon már lassítanám egy kicsit, vagy várom azt, uh-huh. hogy biztosan el fog jönni így a várandóságnak az a része, amikor majd csiga lassúsággal telik az idő, de hogy nekem ez még így uh-huh. nem jött el, és hogy ezt egy kicsit várom. Uh-huh. hogy tényleg így sokkal inkább ezt töltsek a gondolataimat, meg azt érezem, hogy már tényleg így ott vagyok mentálisan, hogy kész vagyok, uh-huh. minden megvan, nyugodt vagyok, ide már így bárki bármikor betoppanhat.
Aha.
Igen. Hát egyébként így pár szóban a harmadik trimeszterről, majd nyilván, hogyha egyszer véget ér, akkor tudok teljesen mondani dolgokat, de hogy hirtelen, nagyon hirtelen csökkent egyébként az erőnlétem. Szóval nagyjából úgy nézett ki, hogy így egyik héten még túráztam 17 kilométert, és semmi nehézséget nem éreztem benne. És utána erre köbő 2 hétre, jó lehet, hogy volt egy hónap is, fogalmam sincs, de hogy ilyen nagyon rövid időn belül csak elmentünk Istivel sétálni kicsit, és hogy így 2-3 kilométer volt, és hogy folyton meg kellett állnom, meg lelassítanom, mert hogy, uh-huh. hogy azt éreztem, hogy nem bírom a tempót, és hogy túlságosan aha. fáradok. Igen, aztán ugye a harmadik trimeszterben már nem volt orvérzésem, amit már említettem, hogy megváltozott az alvási, meg az étkezési, vagy az éjség érzett maga, illetve
Hogy még valamit szerettem volna mondani, hogy mi volt más? Ja, hogy harmadik trimester elején egy kicsit véget ért ez a baromi nagy nyugalom, ami végig elöntött, és ez zavart is, meg ettől is kicsit így rosszul éreztem magam, hogy tehát eddig csak annyira nyugalmat adtam át ennek a magzatnak, és hogy most itt tök rosszul érzem magam attól, hogy miért van bennem stressz, meg kicsi szorongás. De ezek olyan dolgok voltak, hogy nem feltett, hogy nem ezzel kapcsolatban, hanem leginkább azzal kapcsolatban, hogy már így láttam, hogy az elkövetkezendő hetekben milyen papírmunkákat kell elintézni, mennyire összetorlódnak az orvosi időpontok, stb. És nagyon
kicsit így bestresszeltél.
Igen, ezektől, hogy ezeket biztos meg tudom csinálni. Meg rossz volt, mert ezek olyan dolgok, amik folyton így lebegtek a szemem előtt, hogy ezeket mind el kell intézni, amíg megérkezik, és mindegyiknek van valamilyen időpontja. Viszont mindennek volt egy olyan időhatára is, hogy viszont ezelőtt nem lehet megcsinálni még. És hogy tudod, aha, hogy azt nem bírom elviselni, hogyha van egy feladat, viszont nem végezhetem még el. De ott lebeg a szemem előtt.
Úgyhogy ebből, ez már idegesítő, tudom.
Igen, ebből mostanában azért elég sokat kipipáltam. Úgyhogy meg egyébként
az pont, milyen könnyebbség
igen,
lehet.
Pont tegnap is nagyon sok mindent kipipáltam, úgyhogy remélem, hogy most már így majd visszatornázom magam ebben a nagyon nyugodt állapotban.
Amúgy akkor az is érdekes dolog, hogy ugye még nem tudjátok, hogy kislány lesz-e, uh-huh, vagy kisfiú, és hogy ezt mondtátok is, hogy majd csak akkor szeretnétek tudni, amikor megszületik, és hogy egyébként van ennek bármilyen nagyon konkrét oka, hogy miért határoztatok így, és hogy miért akarod így megélni a várandóságot, mert amúgy ez így nagyon izgalmas, én biztos, hogy nem bírnám ki.
Nem tudom azt mondani, hogy van konkrét oka. Valamiért nagyon hamar, amikor így összejöttünk, és elkezdtünk ilyen témákról beszélgetni, akkor nagyon hamar tetszett nekünk ez a koncepció, hogy így meglepi. Ja, meg szerintem az a része is így mindig bennem volt, hogy elképesztően izgalmasnak tartottam mindig, amikor a filmekben megszületik egy kisbaba, és föltartják, hogy apuka, nem tudom, lánya vagy fia lett, és hogy ez mennyire ilyen hatalmas nagy öröm. És, uh-huh, és mindig azon gondolkodtam,
mert az így duplán.
Igen, hogy mindig azon gondolkodtam, hogy de várjunk, hát hogy akkor ez így nem jó, nyilván minden meglepetés egyébként a gyerekkel kapcsolatban, hogy néz ki, milyen a haja, a szeme, mit tudom, tehát hogy minden meglepetés egyébként, aha, meg a személyisége, de hogy valahogy ez nekem annyira ilyen ilyen extázis élményként volt a fejembe. Hát ez
nagyon... Egyébként tényleg az lehet, tényleg az. Igen. Majd elmeséled milyen.
Majd elmesélem. Szóval, hogy valamiért így nagyon így volt ez a fejünkben, és de nem álltunk sosem úgy hozzá, hogy na most akkor ez így, tehát így röghöz kötjük az elképzeléseinkkel, és csak ez lehet, hanem így, amikor megtudtuk, hogy babát várunk, akkor úgy voltunk vele, hogy Hát akkor nem szeretnénk még tudni, de hogyha mind a ketten úgy érezzük, hogy mégis, akkor majd megkérdezzük.
Tehát ha az egyikőtök mondjuk azt mondta volna közben, hogy ó, én mégis szeretném tudni, akkor a másikőtök engedett volna ebből?
Inkább érted, akkor, szóval, hogyha mind a ketten egyszerre.
Aha.
Idézőjelbe gyengülünk el, de tehát voltam, hogy mindkettőnknek egy pici korszaka, amikor nem az volt, hogy így meg akart változtatni ezt, szóval nem élesen a teljesen másik, hanem csak egy kicsit elgondolkodott, hogy amúgy tök jó lenne tudni, és, uh-huh, de hogy nem egyszerre, és azt beszéltük meg, hogyha egyszerre van ilyen, akkor, uh-huh, akkor megkérdezzük. És akkor először volt egyikünk, aztán másikunk, és akkor utána pedig nagyjából így a fél időnél akkor volt ez, hogy onnantól itt tök nyugodtak vagyunk ebben, hogy hát ennyit már teljesen ki lehet bírni.
Persze, és akkor már inkább kibírjátok a végéig. Aha, vagy ez rossz szó is ez, hogy kibírjátok. Igen. Inkább az, hogy így akkor már így kitartotok így a végéig.
Igen.
Aha, tök jó. Igen. És akkor, ha ilyen egyéb témát felhozunk még így a végéhez közeledve, hogy a testkép, mert hogy ugye az azért elég erősen összekapcsolódik a várandósággal. Én sokat gondolkodtam már ezen, hogy fog-e ez bármennyire zavarni, vagy hogy lehet-e az, hogy valaki azért nem szeretne babát, mert hogy annyira félti a testét, és régebben úgy voltam vele, hogy hát nem hiszem, hogy ez egy indok lenne arra, hogy valaki ne akarjon babát, de egyébként meg tényleg most kezdek afelé hajolni, hogy simán benne van az, hogy valakinek ez elég indok arra, hogy félti a saját testét, és most nem feltétlen csak az elhízásra gondolok, hanem bármilyen egészségügyi, akár komoly, vagy akár kevésbé komoly velejárójára, meg hogy nem szeretné.
Akár a mentális egészsége, vagy akármi, szóval, pontosan, hogy nem feltétlenül csak a testi.
Igen. Dolgok. Viszont abban biztos vagyok, hogy engem így maga az, hogy így hízni fogok, mindig volt ilyen zavar a fejemben, meg mindig nehezen álltam a testemhez, de azt hiszem, hogy mivel annyit álmodozok erről, szerintem az lesz majd az időszak talán, amikor így elégedettebb leszek magammal, és lehet, hogy ez nem feltétlen jó gondolat, de egy ilyen kis feloldozást várok ettől az egésztől, mert hogy én annyira gyönyörűnek látom a várandós nőket, és annyira gyönyörűnek látom ezt az egészet, még akkor is, hogyha fogalmam sincs, hogy megélni milyen lehet, hogy azt képzelem, és azt gondolom, hogy én majd ekkor jól fogom magamat érezni, és lehet, hogy aztán fenekestől felfordul majd ez az egész, mint ahogy anyának is, de attól még merek reménykedni abba, és azt hiszem, hogy van is jogom ahhoz, meg tökre okés, hogyha reménykedem abban, hogy ez egy szép dolog lesz, és hogy én szépnek fogom látni magamat, és aztán majd kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből, de szerintem az tök oké, és belefér, hogy valakinek ettől félelmei vannak, vagy ijesztő számára, hogy ennyire átalakul a teste, mert azért itt nem arról van szó, hogy egy olyan apróság történik veled, ami nincs befolyással mindenre, hanem épp ellenkezőleg pont az van, hogy gondolom ezt alá is tudod támasztani, hogy a létező legtöbb dolgot befolyásolja, mind szellemi, mind lelki, mind mentális, fizikális életében a nőnek ez a 9 hónap, meg persze az utána lévő időszak is, ami ugye most nem témánk, de hogy egyébként ez egy ilyen... Szóval, hogy azt gondolom, hogy elindul az, hogy elindulsz ezen az úton, és onnantól kezdve nincsen megállás. Szóval te onnantól kezdve, hogy megfogan a baba, és anya vagy, onnantól kezdve ez az új állapotod, ez az új, egyik új szereped, ami utána nem fogsz változtatni, nem fog változni,
nem és bele kell tanulni.
Nem lehet visszaszívni, és nagyon sok stációja van, nagyon sok szegmense, nagyon-nagyon szerteágazó, és egy életen áttartó, és te van egy csomó feladattal, de hogy iszonyatosan részletes és érdekes lehet önismeret kapcsán is az, hogy ebben a szerepbe te hogyan helyezed bele magad, és hogy a környezeted, és hogy a hozzád legközelebb álló személyek ezzel hogyan küzdenek meg, hogyan látnak téged, látnak-e rajtad változást, eltávolodnak-e tőled, vagy épp közelebb kerülnek-e hozzád, szóval iszonyatosan sok dologra hatással lehet. Konkrétan szerintem mindenre, és nem gondolom azt, hogy ez az egész azt jelenti, hogy te onnantól kezdve megszűnsz te lenni, egyszerűen csak kapsz egy új szerepet, amit tudnod kell beintegrálni tudnod kell odaintegrálni az eddigi szerepeid mellé, ami egy nagy feladat. Mm-hmm. Talán így ezek az ilyen átívelő gondolatok jutottak eszembe most ennek kapcsán. Egyébként te féltél attól, hogy benned én azt gondolom így előzetesen, de javíts ki, ha nem így van, hogy azt gondolom, hogy az, hogy el fogsz hízni, neked nem lett az, hogy el fogsz hízni, egy szülyeség, mert hátulról nem mondanám meg rólad, hogy terhes vagy. De hogy érted, hogy ez így volt benned félelemként, vagy esetleg van még most is, hogy mondjuk nem fogod magad úgy jól érezni a bőrödben, azért, mert egyre nagyobbnak látod majd magad?
Azt hiszem, hogy ettől kifejezetten így nem féltem, nem rettegtem. Vagy leginkább úgy élt ez az egész bennem, hogy ez így erről szól. Vagy tehát, hogy
aha, igen.
Hogy ez annyira elengedte.
Ilyenkor legálisan történnek ezek a dolgok.
Igen. És viszont, tehát, hogy nem is érdekelt az sokáig, hogy mennyit hízok, nem nézegettem ezeket a számokat különösebben. Nagyon furcsa, mert viszont akkor kezdtem el nézni, amikor részt vettem egy szülésfelkészítőn, és ott az egyik anyuka, aki a második babáját várta, ott mesélte arról, hogy 15 kilónál már így nagyon, 15 kiló plusznál már nagyon rápirítottak, hogy ennyi, most már azért nem kéne többet.
Komolyan.
Igen, és picit így elöntött az a félelem, hogy tehát nem is attól féltem, és ez mekkora hülyeség. Nem attól féltem, hogy magam miatt, hogy merén félek a hízástól, hanem hogy attól féltem, hogy ha most engem ezért valaki megszól, akkor azon fogok kiakadni. És egyébként így tökre nem titkolom, vagy nem szégyellem, de hát nagyjából egy hete mértem meg utoljára magam. Úgy itthon nincs mérlegünk, szóval csak apukámnál szoktam megméreckedni, amikor eljutok.
Nekem sincs otthon mérlegem, ja, úgyhogy jöntelek.
Igen, úgyhogy akkor, amikor legutóbb néztem, akkor voltam 13 kiló plusznál. Ja, úgyhogy, de ezzel így nincs problémám. Az fura egyébként, hogyha valaki rákérdez, akkor hogy többször...
De miért így rákérdez?
Valaki rákérdez, hogy igen, hogy ez kemény. Na, és milyen a hízás, hogy melyit híztam, vagy mit tudom én, és így válaszolok, mert hogy tényleg nincs ezzel kapcsolatban semmilyen rossz érzésem, mert ezek csak így számok. De hogy így többször reagáltak úgy az emberek, hogy nem baj, te majd úgy is leadod. Meg hogy ebből mennyi a gyerek? Hány kiló? És akkor így nem értem, hogy mit akarsz mondani, mert hogy nem, tényleg így nem tudom felfogni. És nekem ez azért tök fura, mert hogy én most nem tudom elképzelni azt, hogy azon aggódjak, hogyha szülök utána majd milyen lesz a testem. Mert hogy tök sokat kell majd regenerálódnia, meg hogy el kell látnom majd egy életet.
És nem tudom elképzelni. Testnek, de tényleg. Igen,
nem tudom elképzelni azt, hogy előre azon rettegjek, hogy vajon mi fog történni, vagy vajon hogy fogok kinézni utána, vagy hogy hány kiló fog eltűnni rajtam gyorsan nézni. Tehát nem fog, szerintem szülés után így első dolgom nem az lesz, hogy mérlegre álljak, hogy na akkor hány kiló volt a magzatvíz, meg a mélepény, meg a baba.
Hát igen, meg tényleg minden várandóság annyira más. Hát anya is olyan volt, hogy fogyott is az elején, amikor engem várt, és aztán meg tényleg róla is nem lehetett megmondani, hogy bármikor is babát várt volna, hogyha hátulra látod. Tesómmal meg egy csomót hízott, és utána nehezebben is tudta leadni. Szóval amúgy ez is érzékeny téma, viszont azt gondolom, hogy várandóságnál egyszerűen kb. Elkerülhetetlen az, hogy te felszedj valamennyit, és egyébként meg most komolyan, de tényleg őszintén így, hogyha kimondom, amit gondolok, kit érdekel, hogy hány kilót hízik az ember addig, amíg egy egészséges skálán mozog, ami valószínű elég széles egy várandóság alatt, testakattól meg várandóságtól függően. Szóval, hogy addig, amíg nincs veszélyre a kisbabára, a magzatra, meg az anyára az, hogy mennyit hízik, és szerintem azért az már kóros kell, hogy legyen, hogyha veszélyezteti a mamát és a babát is, akkor miért kéne ezt így? Szóval, hogyha, érted? Én most nem azt mondom, hogy junk fooddal kell magadat nyomni, mert azt kívánod, és igen, akkor hogy most babát várok, most zabálhatok, de hogy
azt is azért egy... belegondolni, igen. Hogy most koplaljon valaki terhesen, vagy
persze. Most azért egy egyszerű kis dápolyt, vagy nem tudom, bármit, ha megkívánsz, miért ne nassolhatná? Tehát most itt szerintem itt egyszerűen csak... Tudom, hogy ez nem feltétlen egy okos gondolat, és lehet, hogy megköveznek ezért, de egyszerűen csak hallgatni kell az érzéseidre, arra, hogy mit kívánsz, és így az intuíciókra, hogy mi az, amire szükséged van, mert nem hiszem, hogy hülyeséget szeretne a tested, meg nem hiszem, hogy nem érzi az ember azt már ennyi idősen, és egy ilyen helyzetben, hogy mi az, amit kíván, mi az, amire szüksége van, és szerintem az, hogy te így, vagy bárki így megfeszíti magát, és arra görcsön rá, hogy mit tehet, mit nem ehet, és csak egészségesen eszem 200%-osan, hogy a babámnak minden okés legyen, most tényleg zárójelbe megjegyzem, de tudom, hogy mindenki érti, nem arról van szó, hogy meg itt kell lenni várandóság alatt, ha azt kívánsz, meg ilyenek, csak azt mondom, hogyha egyszer mondjuk azt mondod, hogy vagy kétszer, vagy háromszor, vagy akárhányszor, hogy ó, én most valami pékárút kívánok, vagy kakaós csiget, vagy valamit, akkor miért ne? Tehát, hogy nem igen. Ördögtől való dolgok ezek.
Igen, és nyilván itt amúgy tök fontos...
De kifakadtam, bocsánat.
Tök fontos azt külön választani, hogy mondjuk valaki esetleg terhességi cukorbetege, és amiatt kell valamilyen diétát betartania, de hogy alapvetően tényleg tök más szükségletei vannak a testnek, és én az elejétől kezdve non-stop szénhidrátot kívánok szénhidráttal, szóval.
Meg azért ezt megkonzultálhatod az orvosoddal, nőgyógyászoddal, szóval, hogy nem feltétlen csak így tudatlanul mindent tol magába, gondolom, egy terhes mama sem. Tehát, hogy itt nem arról van szó, igen, hogy te csak úgy akármit bármikor bekapkodsz. Tudom, hogy neked is tökre kell, meg kellett, meg kell is arra figyelni, hogy az ételallergiák, meg minden egyéb, hogy okés legyen. Szóval, hogy pont de erre gondoltam, hogy egyébként amellett, hogy tudod, hogy mik a határok, meg a korlátok, egyébként azon belül meg úgy mozogsz, ahogy jól esik.
Igen, pontosan.
És azt, hogy mennyit hízel, az...
Igen, tehát azok csak számok.
Igen, és majd úgy is változik.
Igen.
Azt hiszem, ezennel a mai epizód végéhez érkeztünk. Picit úgy gondolom, hogy lehet, hogy nem lesz utólag kerek visszahallgatni a dolgot.
Valószínű nem.
De el is felejtettük ismertetni a körülményeket, hogy megint nem tudtunk egy helyszínen felvenni, nagyon körülményes volt összeszervezni az egészet. Közben nálunk jött a kukásautó, fúrás, faragás, minden történik.
Alattunk zenét hallgatnak itt is fúrnak minden, szóval, igen, és kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből amúgy én is most nagyon. Így.
És most rohannom kell izgulok. Nekem egy helyre, meg azt hiszem Eszternek is programja igen. van, úgyhogy igen. picit úgy érezzük, hogy lehet, hogy
nem,
hogy kaotikus lett a vége, de hát nem mi lennénk, hogyha nem így lenne.
Igen, igen. Reméljük majd a következő epizódokra a legjobbakat. Köszönjük, hogy itt vagytok, köszönjük azt a sok üzenetet és kedvességet, és reméljük, hogy ez az epizód is tetszett nektek. Igyekeztünk róla több nézőpontból beszélgetni, és elnézést még egyszer, hogyha ilyen kaotikus lett, hát reménykedjünk a legjobbakban, és vigyázzatok magatokra.
Igen. Ne felejtsetek el minket bekövetni Instagramon, és szerintem, hogyha bárkinek bármi hiányérzete lesz ezzel az epizóddal kapcsolatban, akár kérdést szeretne feltenni nekem, vagy Eszternek, akkor azt majd biztosítunk valami felületet, hogy ott megtehesse.
Persze, igen. Akkor elköszönünk?
Igen.
Jó. Akkor legközelebb.